Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt lehetünk ezen a délutánon. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és köszönjük, hogy még ma is szólhat a Te ígéd, és még ma is tart a kegyelmi nap. És köszönjük, hogy most, akik halljuk a Te hangodat, kérlek, munkálkodj a szívünkben, mindannyiunkéban, hogy ne várjon felkészületlenül az a nap, amikor Te jössz. Kérünk, szólj a Te ígéd által hozzánk, és vizsgáld a szíveinket, hogy hol kell még változnunk, miből kell még megtérjünk. Kérünk, hogy jöjj, legyél itt jelen, és hadd érezzük meg a Te jelenlétedet, hadd halljuk a Te hangodat, és hadd tudjunk Neked engedelmeskedni. Amen.
Testvérek, ma este igéket fogunk olvasni Máté evangéliumából a 11. részből. 11. rész első 12 versét fogjuk felolvasni. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttotok. Vakok látnak és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg és a süketek hallanak. Halottak támadnak fel és szegényeknek hirdetetik az evangélium. És boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szél ingatlan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? puha ruhákba öltözött embert látni, hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát ti miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva. Íme én elküldöm előtted követemet, aki előkészíti előtted az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól született között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Jelenések könyvéből 13. rész 10. verse. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Dicsőn adta virág Isten népe, mikor Jézus jött. Mikor Jézus visszajött. Nem lesz több vigyás, sem halál, nem múl szemünkből a könyv. Körül vesz az úrtól jövő dicsőség.
Ez a várakozási időszak, nem sokára itt a karácsony. És úgy, ahogy ez a rövid időszak eltelt, ugyanígy olyan hamar el fog telni, és olyan hamar fog visszajönni az Úr Jézus is. Amikor az Úr Jézus az ő visszajövetelőről beszél, akkor nem napokról, évekről, hanem egy éjszakához hasonlít, amikor elmegy az Úr, és egy éjszaka csak visszajön. És nem lehet tudni, hogy este, korán, vagy egészen hajnalban jön vissza. És ugyanígy ez az időszak is hamar eltelik, és azon gondolkoztam, hogy úgy, ahogy az Úr készíti nekünk a helyet a mennyországból, hogy mi is kell készüljünk az Úr visszajövetelére. És erre az Úr biztat, hogy vigyázzunk, legyünk készen. Hát én egy pár dolgot szeretnék elmondani, amit úgy, amikor szoktam készülni, el szoktam követni. Most nem feltétlenül az Úr visszajövetelére gondolom, hanem ugye a mindennapi teendők között, amikor készülök. Van, amikor elkövetem azt a hibát, hogy úgy érzem, hogy most már nagyjából készen vagyok. És most még kicsit úgy megnyugodhatok, mert már úgy néz ki, hogy minden készen van. És akkor már majdnem az utolsó pillanatban jut még eszembe valami, hogy vagy, és akkor úgy jön a kapkodás, és a többi, lehet, hogy a testvérek is jártak már így, és értik, hogy miről van szó, hogy lehet, hogy van egy olyan érzés bennünk, hogy jó helyen vagyunk, készen vagyunk, és egy kicsit most nyugodtabbak lehetünk. És lehet, hogy ha jobban megvizsgálnánk magunkat, akkor még észrevennénk, hogy még itt is van tennivaló, és ott is van tennivaló. És a másik dolog az, hogy aktívan várni az Úr Jézus visszajövetelét, nem csak úgy karba tett kézzel, és hogy készen vagyunk, hanem ami feladat ránk vár, azt naponként a mindennapi feladatokat végezzük el idejében, mert az idő gonoszak. És lehet, hogy vannak olyan feladatok, amik talán utolsó pillanatban már késő lesz elvégezni. Vagy vannak olyan feladatok, amiket el kellett volna végezzünk, és már nem lehet, mert már túl késő. És az idő azért is gonosz, úgy gondolom, mert az idő így is úgy is eltelik, hogyha hasznos vagy haszontalan dolgokkal, és a gyümölcsét azt mindig előbb-utóbb le fogjuk aratni. Azt is észrevettem magamon, hogy vannak terveim, vannak itt céljaim, és nem mindig lehet egyből mindent elvégezni, úgyhogy fel kell osszam a feladatokra, a nagyobb feladatokat, és megtörténik az, hogy néha a kisebb dolgokba, a részletekbe úgy elveszlődök, és úgy elfelejtem, hogy hova is tart az életem, mi is a legfontosabb célom ugye annak a tevékenységnek. És akkor lehet, hogy tényleg nem fogom elérni soha a célt, mert lehet, hogy elveszlődök a fölösleges dolgokban. Lehet, hogy jól indult az a dolog, és jó célja van, jó dolognak gondoltam, és lehet, hogy az életünkben is így van, hogy nagyon sokba belekezdünk, és nagyon sok jó dolgba, fontos tevékenységekben benne vagyunk, munkahely, család és egyéb dolgok. Nagyon sokszor mégis jó, hogyha emlékeztetjük magunkat a legfontosabb célra, hogy itt a Földön vándorok vagyunk. Nemrég hallottam egy éneket, és úgy nagy érintette a szívemet, hogy hazamegy a vándor, és egyszer csak eltűnik. És nem az a fontos, hogy mit hagy itt, hanem hogy hova megy, és hogy oda megérkezzen, ahova tart. Hát az Úr segítsen meg bennünket, hogy emlékeztessük egymást, magunkat, hogy hova tartunk, mi a legfontosabb, legyen egy fontossági sorrend az életünkben, hogy mi az, amit most meg kell tegyünk, de a legfontosabb az, hogy az Urat várjuk, és az Úrhoz készülünk. Ez mindig legyen előttünk. És az utolsó gondolat az, hogy az Úr visszat arra, hogy készen legyünk. Tehát úgy várjuk az Urat, hogy készen vagyunk. Ne legyen semmi akadálya, ha az Úr jön, akkor tudjunk menni. Ne legyen semmi bűn, semmi harag, semmi olyasmi, ami visszatartana. Valami, ami kedvesebb lenne annál, hogy tudjunk szabadon menni az Úrhoz. Így az Úr segítse meg mindannyiunkat, és engemet is, hogy vágyunk az Úrhoz mindennyi jobban, és készüljünk. És hogyha a mindennapi dolgokban is vannak dolgok, amiket meg kell tegyünk, legyenek olyan dolgok, amik csak mellék dolgok, de a legfontosabb az, hogy az Urat várjuk. Még egy igét szeretnék olvasni, ami erre buzdít, hogy készen legyünk. A Márk evangélium a 13. rész a 34. versétől. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta a házát, átadta a szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a munkáját az ajtőrnek, és megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön el a házura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig néktek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Így ezzel szeretném zárni a bizonyságtévésemet. Most az énekart szolgáltát fogjuk meghallgatni, utána pedig Kisevódiának a szolgáltát.
Jézus egy világba visszatér, mi lesz a most jön el? Nagy király, mi
nem tudom, ki mennyire érzékeny az illatokra. Biztos tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akiken nem nagyon fog az illat, vagy akit nem annyira érdekel, de vannak olyan emberek is, akik nagyon könnyen megéreznek akár illatokat, akár szagokat. Van olyan, aki megbontok egy chipset a terem egyik végébe, és a másik végében már érzi is, hogy na itt chips van. És a hétköznapokban úgy elkezdtem gondolkozni azon, hogy ugye minden embernek megvan a saját illata, akár a parfümének az illata, akár a ruhájának az illata, és hogyha ezt egy kicsit átfordítjuk a keresztény vagy hívőjessé, akkor milyen a mi lelkünknek az illata? Hordozunk az evangéliumnak az illatát, vagy a Krisztusnak az illatát, vagy van egy ilyen hívő illatunk? Az jutott eszembe, volt már itt említve a gyülekezetben, voltunk Bányán egy konfin, és ott volt ez nekünk említve, hogy mi hívők sokszor sajnos úgy vagyunk, hogy benne vagyunk egy sótartóban, mi vagyunk a sók, és olyan jól el vagyunk a szemcsék egymás mellett, érezzük, hogy ott vagyunk egymásnak, de közben kívül a világ, a leves, hogy mondjuk úgy, az pedig sótlan marad, ízletlen marad. És ez jutott eszembe a parfümnek a példája révén is, hogy ott is a kis szemcseppek, vagyis a kis cseppek annyira el vannak egymás mellett, de mi van, hogyha benne marad a dobozba? Van a 2 Korintus 2.15-ben egy olyan igevers, ami azt írja, hogy mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülőknek, mind az elkárhozóknak. És engem nagyon meglepett az, hogy a világ nagyon, nem szomjazik, nagyon igényel egy bizonyos illatot. Lehet, hogy ők nem mondják, lehet, hogy nem egyértelmű, de nagyon szükségük van egy ilyen, egy keresztény, egy evangéliumi illatra. Így az adventben szerintem nagyon aktuális ez a téma, hogy illatozva várjuk a jó Istent, amikor megjelenünk, akkor legyen egy krisztusi jó illatunk, és tudjunk ezáltal is jó környezettel lenni a hatásunkra, vagyis a világra. Közben megkérem a fiatalokat, akikkel beszéltünk, hogy jöjjenek ki. Egy éneket szeretnénk elénekelni, ami nagyon aktuális, nem az illatról szól, de a jelentése, a lényege ugyanaz. A világról szól, a világításról, hogy hordozzuk a gyertyát, mert szüksége van rá a világnak, és azt kívánjuk a gyülekezet részére, hogy illatozva várjunk ebbe az időszakba. Thank you.
A fúvószenekar fog szolgálni, utána pedig Nagy Tamás szolgáltat hallgatjuk meg.
Szintén a testvéreknek, hogy nagy teher nehezedett rám, amikor elgondolkoztam azon, hogy vajon azt szólom-e, amit Isten akar szólni általam. És imádkoztam, és az Úr elé álltam, és vállaltam ezt a szolgálatot, de úgy, mint aki szeretném, hogy megalázzon az Úr a testvérek előtt, és aki szeretném, hogy az Urat mutasson be. Az utóbbi időben elgondolkoztam egy dolgon, ami nagyon mélyen szántott a szívemben. Ugye az ünnepek előttünk álltak, és várakozásban vagyunk. nem a karácsonyra várunk mi már, keresztény emberek, hívő emberek, hanem várjuk az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét, második visszajövetelét. És egy ige jutott eszembe, amit fel szeretnék olvasni a testvéreknek, Zsidókhoz írt levél 11. rész, 8. versétől fogom olvasni. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Hitben haltak meg ezek, mind annélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. És elgondolkoztam azon, hogy én hogy élek ebben a várakozásban. Ábrahámhoz szólt az Úr, hogy jöjjön ki onnan, ahol lakik, vagyis már édesapjának és édesapja eljött, de nem ment el egészen az ígéret földjéig, és aztán majd szólt Ábrahámhoz, és Ábrahám elment az ígéret földjére. És ahogy olvastam ezt az igét, megfogalmazódott bennem, hogy miért lakott végig Ábrahám sátrakban az ígéret földjén. És az ige megadja a választ számunkra, hogy miért lakott. Azért, mert várta, hogy is írja az ige, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. És megfogalmazódott bennem, hogy én mire várok. Milyen alapokkal bíró városra várok, és vajon le tudok-e tenni minden terhet, minden olyan dolgot, ami talán ide kötne ez a földhöz. Elgondolkoztam a híradásokon, nem sok híreket szoktam hallgatni, nagyon ritkán, de ha nem hallgattam, úgyis meghallom őket innen-onnan, és a menekült válság van most a híradásokban, és talán most már lehet, hogy elhalkultak ezek, de sokat hallottunk ezekről. És elgondolkoztam ezeken az embereken, elindultak. Nem tudják, hova érkeznek meg, hová mennek. Mennek valami jobb után. És ha bár ők egy földi várost, egy földi lakás után mennek, egy jobb élet után vándorolnak, de vándorok. És ahogy láttam egy momentumban, hogy elindultak, és talán nem sok mindent vittek a kezükben. Vittek éppen olyan nagyon szükséges dolgokat a kezükben, és vándoroltak. De gondolatukban az volt, hogy jobbra, többre vágynak. Mennyivel inkább a hívő ember elméjében és szívében kell ott lakjon az, hogy én a biztos alapokon bíró város után vágyakozom, azután, amelyet Isten tervezett meg, amelyet majd birtokba fogok majd venni. Ábrahámtól nagyon sokat lehet tanulni, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van. Dolgoztunk egy családnál, akik megvettek egy lakást, egy emeletes házat. Hát ennek a lakásnak az alapja nem annyira biztos. Megvették, nem figyelték meg a dolgokat, nem kérték ki a szakembernek a véleményét, és a ház repedezik. Szépen kifestették belülről, gyönyörű a lakás belülről, és rá egy hónapra újból elkezdett repedezni. Újból javítani kellett. Hát ilyen a földi lakás, sátor. Repedezik, és majd eldől. Még hogyha nem is érjük meg azt, hogy a mi lakásunk eldőljön a mi életünkben, de egyszer el fog dőlni. És egyszer vége lesz. És hogyha csak ebben az életben reménykedünk, azt mondja Pál apostol, Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És elgondolkoztam ezen a családon, aki már a harmadik lakását veszi, egy gyereke van Magyarországon, saját lakása van Budapesten gyermekének, és ketten élnek, és három lakásuk van. Milyen ez a reménység, testvérek? Földi életben való reménység. És elgondolkoztam majd, amikor az utolsó napon, vagyis ebben az életben, amíg megadatik nekik az a kegyelem, hogy elgondolkozzanak, hogy miért gyűjtöttem mindezeket, mivé lesz mindez, amiben bíztam. Testvérek, csodálatos az a reménység, amiben bízunk mi, hívő emberek, amiben kapaszkodunk. Az a horgony, az biztos, amiben mi kapaszkodunk. Ez nem inog meg soha. Az a biztos horgony Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus építi a biztos lakást számunkra a mennyben. Ezután vágyakozzunk, és próbáljunk meg, törekedjünk arra, hogy letegyünk minden ránk nehezedő terhet. Azt mondja Pál apostol, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és fussuk meg az előttünk lévő pályát. Aztán elgondolkoztam azon is, amit tovább olvastunk az igében, hogy csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Hadd legyen a mi gondolatunkban mindig az, hogy jövevények vagyunk. Mi csak itt élünk azért, hogy ahogy énekelték a fiatalok, hogy hordozzuk a gyertyát, talán nem is gyertyát, hanem az életünk világítson, Jézus Krisztus világítson a mi életünkben, és legyünk fény és világosság ebben a világban, és elmondjuk az embereknek, hogy van egy biztos horgony. Meg lehet menekülni az örök pusztulástól. Aztán még egy ige fogalmazódott meg bennem is, és elgondolkoztam azon, amit a héten is olvastak lehet a testvérek is sokan. Talán szombat reggel, tegnapi nap reggel volt ez az ige, a 10 szűz példázata, nem tudom biztosan most már. És elgondolkoztam ezen az igén is, hogy ez az ige a gyülekezetről szól. Azokról, akik a gyülekezetben járnak, akik azt mondják, hogy ismerik az Úr Jézust. És mégis közülük 5 bolond szűzek voltak. És olvastam többször ezt az igét, de hogy van? Hogy lehet az, hogy ugyanazt csinálták, talán majd, hogy nem lemásolt a bolond szűz az okos szűzeket. Csak egy dolgot felejtettek el, testvérek. Egy dolgot felejtettek el, ami a leglényegesebb volt. A korsót az olajjal. Azt kívánom magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy ne másoljuk egymást. A mi számunkra a példakép Jézus Krisztus legyen, és ő rámutassunk rá, mert ő halt meg érettünk, és ő adta azt a biztonságot, a bizonyosságot, hogy majd egyszer vele leszünk. És erre várunk, testvérek. És töltse be ez az öröm mindazokat, akik szentek ő általa, akik tiszták ő általa. Nem a mi érdemünk semmi. Az ő érdeme minden. És hadd dicsőítsük az Urat minden szavunkkal, minden tettünkkel, bárhol járunk. Amen. Thank you.
könnyű várni. Olyan sokszor ráfogjuk a gyerekekre azt, hogy hát türelmetlenek, és nem várnak. Hamar meg akarják kapni az ajándékot. Vagy ha kérnek valamit, azt azonnal kérik. Aztán gondolkodtam azon, hogy hogyan várok én, hogyha nehezen töltődik be az internet oldal. Milyen a reakcióm? Esetleg, ha állok a főzőlap előtt, és nem fő az a víz, vagy nem fő az étel úgy, ahogy szeretném, és ha félre nézek, már ki is futott. Várok. Van, amikor gyorsan telik az idő, amikor várunk. Van, amikor nagyon-nagyon lassan. Amikor kérünk valamit, imádkozunk valamiért, és nem jön a válasz Istentől. És várunk. Az utóbbi időben Isten nagyon sokszor adta nekem azt válasznak, hogy várj. Kértem valamit. És Isten úgy válaszolt, hogy még nem, várj. És aztán vártam, és újra kértem, vagy közben is kértem, és újra az volt a válasz, hogy várj, légy csendben, és várj az Úrra. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadítására. Előtte van ügyed, de még várnod kell. És úgy bennem voltak a kérdések, hogy Uram, miért? Hát én készen vagyok, küld a válaszod. És gondolkoztam azon, hogy miért várakoztat meg Isten? Miért kell nekünk várni? Hát megkaptam a választ erre, és hadd mondjam el abban azt, ahogyan megkaptam erre a választ. Isten azért mondja nekem, hogy várjak még, mert először bennem akar munkát végezni, először bennem akar változtatni. Egy igerész került nagyon közel hozzám az elmúlt időszakban. Nagyon sokszor elolvastam ezt az igerészt. Az Ezékiel könyve 36. 37. része volt. Az a történet ott, amikor Isten a profitát elvitte a völgybe, és látta, hogy tele van a száraz csontokkal. És Isten szólt a prófétához, hogy hiszed-e, hogy ezek a csontok még megelevenednek és élni fognak? És azt válaszolja a proféta, hogy Uram, te tudod, te mindent tudsz. És akkor Isten szól újra a prófétához, hogy prófétálj, mondd ezeknek a csontoknak, hogy inak legyenek rajtuk, és hús nőjön rájuk. És a proféta elkezdett prófétálni, és látta azt, hogy Isten cselekszik. Akkor, amikor ő engedelmeskedik, Isten cselekszik. De még nem lett élet, hanem kellett jöjjön a lélek, az Isten lelke, hogy elevenítse meg a halott csontokat. És ahogy olvastam ezt az igét, úgy láttam magam körül a száraz csontokat. A családunkban is, a környezetünkben. És bennem volt a kérdés, hogy Uram, élni fognak még ezek a csontok? És Isten válasza nekem is az volt, hogy te tedd, amit mondok, engedelmeskedj. És olvastam ezt az igét nagyon sokszor, talán hónapokon keresztül, amikor egyik nap nem a környezetemben levő száraz csontokat láttam meg, hanem magamban. És a Jóisten megmutatta azt, hogy nem csak körülöttem szárazok a csontok, hanem bennem is vannak olyan dolgok, amiket ő változtatni szeretne. Tudom, hogy néhányatokhoz már oda mentem, fiatalok közül, nem tudom, hogy mindenkihez sikerült, ezért elmondom itt is. A nyáron a tini táborba meghívtuk a fiatalokat egyik este. Tulajdonképpen a
záró estére. És hát együtt terveztük énekelni, bizonyságot tenni, és valami többet vártam ott akkor a fiataloktól, mint amit az elején, mint ahogy az elején beindult. Ők is feszültek voltak, én is fáradt voltam, és kemény és durva voltam egy csapat fiatallal, akik ott különültek. És igazoltam én magam utána, hogy hát igazad van, csak megmondtad az igazat. De Isten lelke figyelmeztetett, hogy ez szárasság bennem, ez nem helyes. És ez nem élet. Az Isten lelke elevenít, de csak úgy, hogyha engedelmeskedem. És én szeretném ezt tenni, és hogyha van még valaki, vagy volt még valaki a fiatalok közül, akitől nem kértem bocsánatot azért, mert akkor ott úgy beszéltem, attól megteszem most itt. Úgy, ahogy hallgattam a fiatalok bizonyságtevését az elmúlt hetekben, az a vágy fogalmazódott meg bennem, meg az a kérdés, hogy Isten szentséget vár el tőlünk, tőletek, fiatalok, de tőlünk is. És ebben a szentségben élni is járni kell, és lehet. Várni. Hát Isten azért várat, mert munkája van bennem. És én szeretném, hogy elvégezze az ő munkáját az életemben. És addig, amíg várok, megtanulok helyesen várni, mert nem mindegy, hogy türelmetlenül várok, vagy örömmel, reményteljesen, ahogy mondta Tamás is előttem. Nem mindegy, hogy hogyan várok. Várjuk az Úr Jézust vissza. Várjuk az Úr Jézust vissza. Legyen olyan az életünk, hogy várhassuk őt igazán. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is, aki úgy döntött, hogy ezt a délutánt együtt töltjük el az Úr jelenlétébe, együtt engedjük azt, hogy formáljon és készítsen bennünket a vele való találkozásra. Egy énekkari számot hallgatunk meg, és aztán az ige hirdetése következik. Az élete 70, legfeljebb 80 év, és annak is javarészt fáradtság és nyomorúság. És azt hiszem, hogy mindannyian, igen, mindannyian megtapasztaltuk már ezt. Lehet még a gyerekek is. Azt mondják, hogy valóban az iskola az nagyon fárasztó, fáradtság. Lehet még azt is mondják, hogy nyomorúságos. De jönnek ezután még nyomorúságosabb idők is, vagy olyan helyzetek, amelyek még inkább próbára tesznek bennünket. És úgy megfigyeltem, hogy ilyen körülmények között, mikor jön egy-egy nem várt vihar, nehéz helyzet, egy hirtelen betegség, haláleset, vagy anyagi próbáltatások, Az ember szereti meglátni úgy az okozat összefüggéseket. Hogy mi is volt az a probléma, mi is volt az a hiba, ami ide vezetett, ami kiváltotta ezt a nehézséget. Lehet valaki azt mondja, hát az az ember azért betegedett meg, mert túl sokat dohányozott, egészségtelenül élt, vagy valakinek azért jutott válságba a család élete, házassága, mert ugye az nem az Úrra építette, vagy nem tudom milyen hibákat követett el. És lehetne sorolni, hogy minden esetben úgy megpróbáljuk találni, hogy mi is okozta ezt a nehézséget. És egy részről ez jó dolog, mert azt mondja a közmondás is, hogy az okos ember az tanul a más kárán is. De mi van akkor, mikor nem igazán tudunk magyarázatot adni a bennünket érő nehézségekre, próbákra? Ilyen esetet olvastunk fel Keresztelő János életéből. De még mielőtt erről beszélnék egy keveset, nézzük meg azt, hogy ki is volt János. Hát ugye prófitai írásokban is előre vetítik az ő színrelépését, szolgálatáról már írnak a prófitai üzenetek. Aztán akkor, mikor megszületett erre a világra, az sem egy hétköznapi eseménynek mondható, hiszen tudjuk azt, hogy édesapja egy zsidó pap volt, Zakariás, az édesanyja rokoni kapcsolatban állt Jézus családjával, nem akármilyen családból származott, mondhatjuk ezt is, és az ő születése is körülményes volt, ugye idősek voltak a szülők, és már lemondtak arról, hogy gyermekük szülessen, és angyal jelenti be azt, hogy gyermek fog születni. Idős korukra, és nem is csak, hogy születik gyermek, hanem különleges küldetése, feladata lesz ebben a világban. Aztán megtudhatjuk azt is az igéből, hogy ez az ember egy alázatos ember volt, nem egy olyan ember volt, aki nagyra vágyó lett volna, aki büszke ember lett volna, aki a kényelmet kereste volna, hiszen azt írja az ige, hogy teveszőr ruhában járt, derekát bőr szíjjal kötötte át, aztán az étele is elég szegényesnek mondható, mezei sáskát evett és az erdélyi mézet. Azt is feljegyzi az ige róla, hogy sokat bőtölt és prédikált. És hirdette a messiásnak az eljövetelét, a bűnbánatot, a megtérés igéjét. Olyan jelzőket is használ az ige a Biblia róla, hogy útkészítő, kiáltó szó a pusztában, és valóban az is volt, egy hitként tekinthetünk rá, aki összekötötte az Ószövetséget az Újszövetséggel, messiás útkészítője volt. Aztán hallottunk már a délelőtt folyamán is a bizonságtételéről, János bizonságtételéről, és elolvastam ismét is. Nagyon sokat elárul az ő jelleméről is, arról, hogy milyen alázatos lelkület volt benne, hogy Jézusra mutatott, hogy nem magát helyezte előtérbe, és ugyancsak ott olvashatjuk azt is, hogy milyen bizonyosság volt az ő szívében, mikor azt mondta, hogy mikor Jézussal találkozott, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Majd azt is mondja, hogy én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Meggyőződésről beszél nekünk ez a kijelentés, Jánosnak a bizonyságtétele. Meg volt győződve arról, hogy ki is Jézus, hogy miért jött erre a világra. És mégis a felolvasott részben egy furcsa helyen találkozunk vele. Egy várbörtönben, egy szikla mélyében, sötét falakkal körülvéve. Az az ember, aki nem olyan régen még Jézus jelenlétében volt, Jézust alámerítette, és ott volt a mennyei dicsőség, a Szent Háromság jelenléte, most pedig börtönben van, sötét falakkal körülvében. És talán keresnénk ebben az esetben is azt, hogy vajon mi vezetett ide? Mi volt a probléma? De hát ahogy elmondtam, ahogy ismerjük Jánost, ahogy tudósít bennünket a Biblia, nem találunk olyan dolgot, amiből azt látnánk, hogy az ő élete valahol mellékvágányra hajtott volna. Nem találunk magyarázatot arra, logikus magyarázatot arra, hogy mi vezetett oda, hogy neki börtönbe kellett vonulnia. De tudjuk, hogy miért került oda, ugye képviselt az igazságot Heródes uralkodóval szemben, aki összelakott testvérének feleségével, és János elmondta azt, hogy ez nem helyes. Elítélte ezt, vállalta ezt az igazságot, és ezért kellett neki börtönbe vonulnia. Úgy, ahogy Jézus is mondta, hogy mit jöttetek látni, szélingadta nátszálat. Hát János nem volt szélingadta nátszál. Lehet, hogyha egy kicsit lett volna olyan szélingadta nátszál, ugye, mi befolyásol legtöbbet bennünket? A környezet, a tömeg, az a körülmény, ahol vagyunk, olyan könnyű sokszor igazodni a tömeg után. Úgy hajlani, ahogy a közösség kívánja. Az iskolában, a gyülekezetben, a munkahelyen, hát épp ott, ahol vagyok. János is, ha egy kicsit lett volna rugalmasabb, és azt mondja, hát ha nem is veregetem meg Heródes vállát, hogy jól tette, de legalább nem nézek oda, elfordulok, és nem mondok semmit, akkor nem került volna börtönbe. De János karakteres ember volt, jellemes ember volt, és vállalta az igazságot. Heródessel szemben is. Vállalta akkor is, ha ennek következménye volt az, hogy ő börtönbe került. És ilyenkor jönnek a kérdések, a miértek. Főleg akkor, mikor tudjuk azt, hogy Isten útját követtük, engedelmesek voltunk neki, nem a bűnre hallgattunk, és mégis a szenvedés a részünk. És valószínű, hogy Jánosban is feltevődtek a kérdések, a kételyek, hogy is van ez? Miért kerültem én börtönbe? Azért, mert engedelmes voltam? Azért, mert hittem? Mi vezetett ide? Ugye, a csúcsról lehet mondani azt, Jézus jelenlétéből a mélybe került. És nagyon sokszor talán velünk is előfordul ez hívő emberként, hogy a lelki magaslatokból olyan könnyen a mélybe, a csüggedésbe esünk bele. Nem olyan rég, 3 hete volt keresség a gyülekezetünkbe. Nagyszerű, fennkölt alkalom volt. De lehet, hogy már azóta, kedves megkeresztelkedett fiatalok, már átéltetek mélységeket is. Pedig nem olyan sok idő telt el azóta. Vagy azok, akik 10-20 vagy sok éve keresztelkedtünk meg, és az Úr követésébe álltunk, milyen könnyen oda sodródhatunk, hogy a csüggedés vesz körül bennünket, és nem értjük azt, hogy miért történnek a dolgok körülöttünk, akkor, mikor mi az Úrhoz ragaszkodunk. Tehát nincs ezen mit csodálkozni, hogyha olyan nagy kaliberű emberekkel is előfordult, mint János, akkor hát talán velünk halandó Krisztus követőkkel is előfordul ez. De mit teszünk ilyen körülmények között? Addig még a kérdések úgy fogalmazódnak meg bennünk, és önmagunkat marcolgatjuk ezzel, és mi akarjuk megválaszolni rá a kérdést, nem tudunk egyből a kettőre haladni. De milyen jó az, hogy lehet a kérdéssel jönni Jézushoz, a mi kérdéseinkkel lehet jönni Jézushoz. És János is idejutott, mikor nem értette azt, hogy miért történnek a dolgok, feltette a kérdést, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy az eljövendő, vagy valahol tévedtem, vagy valami nem úgy történik, ahogyan történnie kell. És csodálatos dolog az, mikor jön a válasz. És szeretném mondani azt, hogy az nem egyértelmű dolog, nem magától értetődő dolog az, hogy Isten válaszol. Heródest, mikor János megintette, szólt hozzá Isten Jánoson keresztül. És elmondta azt, hogy nem helyes az, amit teszel. Ébresztette a lelkiismereteit. Ugye János, Heródesnek a válasza ez volt, hogy elhallgattatta ezt a hangot. Hozzám ne szóljon ez, kényelmetlen, nem akarok erről hallani. És hadd olvassam fel azt a jelenetet, ami majd később történt meg. Amikor is Heródes előtt ott áll Jézus, és így szólítja meg Heródes őt. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Megvan az ideje annak is, hogy Jézus hangját meghalljuk. És ez kegyelmi idő, hogyha szól Jézus hozzánk, még akkor is, hogyha ítél, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy meg kell térni, hogy nem jó úton jársz, nagy kegyelem az, hogyha Jézus megszólít bennünket. És annál nagyobb tragédia, és annál fájdalmasabb állapot nincsen, mikor Jézusnak már nincs mondani valója hozzánk. Mikor csak hallgat, és azt mondja, hogy veled nincsen dolgom. Én szóltam hozzád, de te elhallgattatod azt, akit által szóltam. Mi szent öröm, minden alkalom, ha lábadnál ülök, Jézusom, mi nagyszerű, minden pillanat, megnyílik a szívem, ha szól szent szabad. Ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a ti szíveteket. De János abban a kegyelemben részesült, hogy szólt hozzá Jézus. A tanítványok által, akiket János küldött el, Jézust üzen, és azt mondja, hogy mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és így sorra tovább. Mintha csak azt üzenné Jézus, hogy János, nem történt semmi hiba. Minden jól működik. Minden az isteni terv szerint működik. Legyél nyugodt. És úgy valahogy hallottam magam elejét János válaszát is. Hát igen, Jézus, ez mind nagyszerű is. Olyan jó dolog az, hogy a bénák járnak, és a vakok látnak, meg minden csoda, amit megtettél. De mi lesz velem? Mi lesz a kiáltó szóval? Mi lesz a vőlegény barátjával? Velem, aki itt vagyok a börtönbe. Velem mi lesz? És az üzenet, mely Jánosnak akkor ott szólt, az az, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Nem azt mondta, nem azt üzente neki Jézus, hogy legyél nyugodt János, még egy kis idő, és színre lépek, ki fog szabadulni, összetöröm Heródesnek uralmát, nem ezt mondta. Annyit mondott, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Mit is jelent az, hogy megbotránkozni Jézusban ebben az esetben? János és kortársai, zsidó kortársai várták a messiást, és volt egy bizonyos elképzelésük arról, hogy milyennek is kell, hogy legyen az eljövendő messiásnak. Ugye beszélt János is arról, hogy szórólapát lesz a kezében, és megtisztítja, külön választja a konkolyt a búzától, igazságot teremt, Valahogy úgy képzelték el, mint hatalmas uralkodó, aki színre lép és megszabadítja az évszázados nyomorúság alól, aki színre lép és szabadító uralkodóként fog majd megjelenni közöttük. És valahogy ebbe a keretbe, amit János úgy megépített magának, nem fér bele az a helyzet, amiben éppen volt. Akkor, mikor azt mondja Jézus, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem, azt is mondja, hogy János, azokat az elképzeléseket, azokat a falakat, azokat a kereteket, amelyek közé te be akarsz szorítni engemet, azt rombold le. Vagy hogyha nekünk mondaná az, hogy azokat az elvárásokat, amelyekkel te vagy Isten felé, azokat felejtsd el. Olyan sokszor vagyunk elvárásokkal, vannak terveink az életre nézve, fiatalként ugye a boldog családi élet, aztán egy jó munkahely, meg autó, meg szép ház, meg stb. És nem is rossz dolog ez, hogyha Jézustól kérjük, de úgy elvárásaink lennének, hogy mindezeket adja meg nekünk. És hogyha esetleg nem adja meg, akkor jön a csalódás, és jön a megbotránkozás. Mikor nem egyezik az a kép, amit én alkottam, azok az elvárások, azzal, ami valójában van, amit Jézus akar. Romboljuk le azokat a falakat, amelyek közé beszorítjuk Jézust. Elvárásaink Jézussal szemben. Hagyjussunk el oda, ahol a Pál apostol is, amikor azt mondta, hogy elég nekem a te kegyelmed. Legyen elég a Krisztus kegyelme. És minden, ami körülvesz bennünket, az olyan másodlagossá fog válni. Mint az illető cipésmester, akiről sokat hallottunk, hogy akkor megkérdezték, hogy mivel foglalkozik. Hát várom az Úr Jézust, és közben javítgatom a cipőket. Az elsődleges, a legfontosabb az, hogy Krisztus mit akar. Ő van előtérbe helyezve, a többi pedig másodlagosak. A többi pedig az mind Istennek a kegyelme. Vagy mint a három ifjú, aki megállt Nabukadnezár előtt, és azt mondta, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud szabadítani a tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk leborulni előtted, s a te Isteneid előtt. De ha nem tenné is. Ilyen feladással, ilyen lemondással kell legyünk mi Krisztus iránt, és akkor nem fogunk megbotránkozni. De hogyha mi akarunk irányítani, mi szabjuk a feltételeket, akkor nagyon hamar oda fogunk jutni, hogy megbotlunk, megütközünk. Reményik Sándornak van egy verse, melynek az a címe, hogy a szőnyeg visszája. És a versnek a mondani valója értelme az, hogy Isten szövi a szőnyeget, és hát mi alulról itt csak a kusza szálakat, össze-vissza futó vonalakat látjuk, ami nagyon sokszor nem is szép, semmi szépet nem látjuk benne, de a színe, amit Isten lát, az egy csodálatos alkotás. Az nagyon szép, az nagyon tervszerűen van megszőve. És talán János is ott a börtönben csak a szőnyegnek a fonáját, a visszáját látta. Az, hogy a fonalak olyan kuszák, és nem érti, hogy miért így történnek a dolgok, de olyan szép az, hogy az a véleménynyilvánítás, amit Jézus mond róla, hogy és úgy kiáll mellette, mikor azt mondja, hogy prófétánál is nagyobbat láttatok, és bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól született között nagyobb keresztelő Jánosnál. Ugye a börtönben ott van az ember, aki vívódik, és a kétsége és a kérdései vannak, és ott kint pedig Isten Jézus bizonyságot tesz róla, hogy milyen nagy ember ő. ne essünk kétségbe, és ne csüggedjünk el akkor, mikor csak a szőnyegnek a fonáját, a visszáját látjuk. Én nem vagyok méltó arra, hogy ebből az igéből buzdítsam, bátorítsam a testvéreket a kitartó, hívő életre. Úgy elgondolkoztam, hogy én még nem szenvedtem Krisztusért. Nem tudom, hogy milyen idők fognak jönni, nem szeretnék a meghátrálás embere lenni, és ezért is olvastam föl a Jelenések könyvéből az utolsó időket előre vetítő igeverset, ami azt mondja, hogy ha valakire fogság vár, fogságra jut, ha valakinek kardáltal kell meghalnia, kardáltal hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. És úgy szeretném megjegyezni ezt az igeverset, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak meg kell jegyezzük ezt az igeverset, hogy itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Mert hit által kell mi túlásunk a börtön falain keresztül, a bennünket körülvevő körülményeken túl, és kell látnunk a mennyei dimenziókat. Hittel kell elfogadnunk azt, hogy Isten csodás szőnyeget sző. És ugye szembe jutott a konkrét esetek is, internet felhasználók, vagy a közösségi médiát, akik használják. Mostanában sokat olvashattak egy bizonyos családról, a Bodnár Jó családról, és egy néhány szóban mondanám el, ugye, hogy egy keresztény család, pünkösdista család, a férfi román származású, a nő pedig Norvégiában élnek, és az ottani gyermekvédelmi hatóság nem olyan régen, egy néhány hete elvette mind az öt gyermeküket. A legkisebbik 3 hónapos, a legnagyobb 10 éves. És mindezt azzal az indokkal, hogy a szülők radikális kereszténységre nevelték a gyermeküket. És mindahányszor olvasok róla, mindig úgy megragad és úgy szívszorító az esetük, hogy milyen helyzetbe kerültek, és azért is mondom, hogy imádkozunk ezért a családért. Ma van ilyen a magát kereszténynek mondó Európában, hogy elvesznek gyermekeket szülőktől azért, mert keresztény hitre nevelték őket. És a legkisebb 3 hónapos. Imádkozzunk ezért a családért is majd. Aztán nagyon sokan szenvednek ma keresztények közül. Ez nem kap olyan nagy hírverést, erről nem hallunk olyan sokat a hírekben, de ma is sokan halnak meg keresztényként azért, mert hűségesek Krisztushoz. Azért, mert ők is úgy, mint János, azt mondták, hogy nem leszek szélingadt a nátszál. Nem fogok idehajolni, vagy odahajolni, úgy, ahogy éppen az aktuális körülmény kívánja. Itt van az ideje a szentek álhatatosságának és hitének. Talán olyan sokszor elbukik a mi álhatatosságunk és hitünk apróságokon, földi múlandó kívánságokon. Az Úr erősítsen meg bennünket az ő várásában, és tegyen készé bennünket, és tegyen álhatatossá bennünket, azoká, akik hitáltal látják az eljövendőt is, és ragaszkodunk is hozzá. Amen. Amen.